Áldjad lelkem az Urat és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő drága fiától, ami Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, dicsőítünk téged a te hatalmas szeretetedért, amelynek most tanúi lehetünk ezen az alkalmon, hogy itt lehetünk. Dicsőítünk téged azért, mert a te igéd ma is megszólalhat közöttünk. Dicsőítünk téged azért, mert ebből is láthatjuk és tudhatjuk, hogy nem hagytál bennünket magunkra. És Urunk, te látod, hogy nagyon nehéz igék azok, amik most a napokban bennünket szólítanak, és úgy teljes egészében nem is értjük azokat. Nem értjük, hogy egy-egy ember ezekben a történetekben hogyan tud ilyen döntéseket hozni. Nem értjük, hogy hogyan fajulhat Jézus földi története idáig. Nem értjük a sok igazságtalanságot, a sok hazugságot, és nem értjük azt a sok vádat, ami elhangzik Jézus személy ellen. Urunk, azért kérünk téged most egy szívvel, egy lélekkel, hogy a te lelked segítségével értesd meg velünk, hogy mi történik itt valójában. Értesd meg velünk azt, hogy miért fajul idáig ez a helyzet. Urunk, szeretnénk látni azt, hogy miért történnek dolgok. Szeretnénk látni a valóságot. És kérjük azt a lelket, aki megítél bennünket, aki szétválasztja mindazt, ami jó, és mindazt, ami gonosz bennünk. Urunk, kérünk téged, hogy nyisd meg a fülünket, nyisd meg a szívünket, és kérünk téged, őrizd minket attól, hogy amikor halljuk a te igédet, akkor megkeményítsük a mi szívünket, vagy bezárjuk a mi fülünket. Urunk, szeretnénk hallani azt a diagnózist, amit te rólunk kiállítasz. Szeretnénk ismerni magunkat, a helyzetünket még jobban. Taníts bennünket, szólíts bennünket, éltess bennünket. Lelked által, Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, egy hosszabb igeszakaszt szeretnék felolvasni, és a kora esti időpontra tekintettel bizonyára nagy segítség, hogyha kiki a saját Bibliájában, vagy bármilyen eszközén tudja követni Isten igéjét. Amit Máté evangéliumából olvasok, a tegnapi igényből és a mai igényből, Máté evangélium a 26. részéből, a 69. verstől és egészen a 27. rész 26. verséig fogjuk elolvasni az igét. Akik itt vagyunk, nyitott szívvel és nyitott fülekkel hallgassuk Isten igéjét. Péter pedig kinn ült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló leány, és így szólt: te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta: nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és ezt mondta az ott levőknek: ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta: esküszöm, hogy nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez: bizony, közülük való vagy te is, hiszen a beszéded is elárul téged, akkor átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Amikor megvirratt a főpapok és a nép vénei, valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra adják őt. Azután megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta, vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták, mi közünk hozzá, a te dolgod. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott, majd elment és felakasztotta magát. A főpapok felszedték az ezüstöket, és így szóltak. Nem szabad a templom kincséhez tenni, mert vérdíj ez. Azután határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekas mezőt az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt a mai napig vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása, és vették a 30 ezüstöt a felbecsültnek árát, akit ennyire becsültek Izrael fiai, és odaadták a fazekas mezőért, ahogyan megparancsolta nekem az Úr. Jézus pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőlem. Te vagy a zsidók királya? Jézus pedig ezt felelte. Te mondod. De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus. Nem hallod, mennyi mindennel vádolnak? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőle. Mit akartok? Melyiket bocsássam nektek szabadon? Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irítségből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki. Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. A helytartó újra megkérdezte őket, mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon. Azok ezt mondták, Barabást. Pilátus így szólt hozzájuk, mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak. Mindnyájan ezt kiáltották, keresztre vele. Azután ezt kérdezte, de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak, keresztre vele. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott, a sokaság előtt megmosta a kezét, és így szólt. Ártatlan vagyok, ennek az igaz embernek a vérétől, a ti dolgotok. Az egész nép így kiáltott, az ő vére mi rajtunk, és a mi gyermekeinkem. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy megfeszítsék. Isten az ő lelke által tegye élővé és hatóvá azt az igét, amit felolvashattam most az előbb. Remélem, hogy itt a sok mikrofonnak köszönhetően a kedves gyülekezet is jobban tud majd figyelni, és jobban hallja azt, amit Isten igéje üzenni kíván. A mai alkalomnak a címét így fogalmazhatnánk meg, hogy kibújt a szög a zsákból. Legtöbben ismerjük ezt a mondást, nem is kell megmagyarázni. Négy történet, négy indíték és egy alapprobléma, amit felolvastam, és a végén egy döntéshelyzet. Tehát négy történet, négy indíték, egy alapprobléma és egy döntéshelyzet a végén. Mi az a négy történet? Nagyon sokszor azt gondolom, hogy már hallottunk ezekről a történetekről, és valami mély dráma van ebben az egészben, amit most felolvastunk. Nem is tudjuk úgy igazán felfogni, és én magam is nagyon nehezen tudok erről beszélni, ami itt lezajlik. Négy történet. Péter története, Júdásé, a főpapok és vének története, Pilátusé végül. Péter. Hát, amit tudunk róla, csak tényleg nagy vonalakban, a legtöbben ezt tudjuk róla, Jézussal jár 3 éven keresztül. Látja kora reggeltől késő estig. Sőt, még az esti órák után is látja, hogy Jézus szenved, és egyik napról a másik napra erőt gyűjt, látja a csodáit, látja mindazt, amit megtesz Jézus, látja azt, hogy egy hozzá közel álló valaki meggyógyul, meggyógyítja Jézus az anyósát, látjuk azt, hogy egy csomó beteget gyógyít meg Jézus. Csodálatos lehet ez a 3 év Péternek. Micsoda 3 év? Gondoljunk bele, hogy Jézus mellé szegődnénk ezekre az évekre, és meglátnánk azt, hogy mit tesz ez a hatalmas tanító, ez a mester. És Péter az, aki hitvallást tesz arról, és elmondja, hogy ki az, aki mellette van. Amikor Jézus megkérdezi, hogy kinek mondanak engem az emberek, elmondják. És aztán megkérdezi, és ti kinek mondatok engem? És akkor Péter elmondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Micsoda hitvallás. Péter valamit meglátott, és el is mondja Jézus, hogy boldog vagy, mert nem a te nagy okosságod volt az, ami ezt kitalálta, hanem a lélek volt az, aki megnyitotta a szemedet arra, hogy lásd, ki van veled szemben. Jézus mellett Péter volt az, aki a vizen járt. Gondolom, mindannyian kipróbálnánk, én bizonyára kipróbálnám, milyen lehet a vízen járni. Hát Péternek megadatott. Ez a csoda is megadatott neki. És bocsánat az indítéknak a kereséséért, de kicsit úgy látjuk Pétert, mint a tanítványok közül azt, aki a jó tanuló. Aki tudja a választ. Van egy kérdés, Istennek hála megadatott az, hogy taníthatok, és föltesszük a kérdést az osztályteremben is. Az elsőre látjuk, hogy ki a mintagyerek. Ki az, akinek az a fontos, hogy az ő keze legyen a leghamarabb a levegőben. És már is jelentkezik. Lehet, hogy nem is tudja a választ, de neki kell a választ megadni, és neki kell jelentkezni. Péter is így van. Hát jön Jézus szembe, hát akkor nem kísértet, akkor szólj, parancsolj, hogy én is menjek veled a tengerre. És már is megy. Aztán rájön arra, hogy nem is biztos, hogy tudja azt, hogy mivel áll szembe, vagy mi történik valójában. De Péternek azért nagyon fontos volt ez, hogy hát ő a minta tanítvány. Hát ha valaki, el is mondja, hát Jézus, mi elárulunk téged? Hát ők lehet, hogy elárulnak, de én, a mintadiák, a mintahívő, a mintakövető, hát én nem, Jézus, hát én nem lehet, hogy eláruljalak. És itt van ez a mintadiák, ez a mintatanuló, és meg kell tartani a látszatot. Meg kell tartani a látszatot. Hát ő nem sülhet fel, ő nem bukhat le, nem vehetik őt észre. Hát miután Jézust elárulják, hát gondoljunk bele, hogy ennek a mintadiáknak, hát milyen érzés ez? Hát hiába tanultam, hiába készültem. Ugye a mintadiákoknak a legrosszabb érzés az, amikor készülnek a dolgozatra, és a tanár azt mondja, hogy elmarad. Hát ezért tanultam idáig, ezért hagytam ki a korcsolyázást a Városligeti nagy műjégpályán. Hát kérem szépen, és Péterben minden leomlik. És amikor próbálja összekapni magát, és próbálja kideríteni, hogy mi van, hát a többiek nem is, de én elmegyek azért a palotába, én oda megyek, ahol a cselekmény történik, egy egyszerű szolgalány megkérdezi őt, vagy rávilágít arra, hogy neked is van kapcsolatod ezzel a galileai Jézussal, nem de? És Péter elkezd tagadni. Én nem, dehogy, hát én egy minta ember vagyok. Hát én nem, hát semmiképpen én. Kérem szépen. Bocsánat, hogy itt a mintadiákokat emelem ki. Volt időszak, amikor én is az voltam. És nincsen rosszabb egy mintadiáknak, mint az, amikor lebukik. Vagy kiderül róla, hogy ő is benne volt a csinterésben. Nem, ő nem. Ő vele nincs semmi probléma. Péter is. Én nem. A második bizonyítás után már esküszik. És minden áron próbálja bebizonyítani, hogy de nem. Hát mit gondolsz rólam? Hát én nem voltam vele. Hát én csalódtam benne. Hát én minta ember vagyok. Hát én tökéletes vagyok. És fél attól, hogy lerombolják ezt a minta, tanuló, minta diák képet, amit ő fölépített magában, amit már így is alig tud megtartani, alig tud kézben tartani, összetört már, és még próbálja összetákolni, de nem megy. És hányszor vagyunk így? Hányszor vagyunk így gyülekezetben? Mi vagyunk a mintafasorosok? Kérdés a legnehezebb teológiai kérdésekből. Hát a választ kiteszi, ki adja meg? Én. És aztán összedől minden. És nem tudom, hogy hol vagyok. És nem tudom, hogy kié vagyok. És mi van? Mi történik? Nem értem. A jó diák. Mindig jó diák kell, hogy legyen. Nem lehet egy folt sem rajta. A másik delikváns. Júdás. Ő is 3 évet tölt el a legcsodálatosabb tanító mellett. Mondhatnánk, hogy hát ha neki összejön, jelen van a gyógyítóásoknál, jelen van a kenyérszaporításnál, jelen van az összes csodánál, amit Jézus megtesz. Tehát mondhatnánk, hogy hát ki az, aki nem látja mindazt, ami történik? Hát, kedves Júdás, hát láthatnád, mi történik. De valamit, amikor az evangéliumokat olvassuk, valami mégiscsak kiderül, arról, hogy miért történik meg az, hogy oda megy a főpapok és a vének elé, és elárulja Jézust. Júdás az az ember, aki él a történelem adta lehetőségekkel. Kihasználja. A történelem hullámzásait megpróbálja meglovagolni. Úgy feltűnt egy ember. Jézusnak hívják. Na, nézzük meg. Hát, ha ő lesz az, aki majd helyreállítja itt a hatalmas Izraelt. Hát, ha ő a messiás, akit elküldött a nagy Isten. Hú, de jó lesz nekem! Jaj, de jó lesz nekem! Mekkora hatalmam lesz, ha én leszek az elsők között, aki Jézus mögött bevonul majd Jeruzsálembe. Mennyi pénz üti a markomat, mennyi hatalom, mennyi, mekkora hírnévre teszek szert, ha itt mindenki rájön arra, hogy én ott voltam a 12 között. Én ott voltam. A lényeg az, hogy ott legyünk a tűz körül. Hát, ha valami csurran csetten a dologból. És egy a baj. Egyre inkább kiderül, hogy itt nem fog semmi csurranni, meg cseppenni. Ebből a helyzetből Júdás egyetlen egy módon tud pénzt kicsikarni, ha lop, abból, amit gyűjtenek, vagy ha elárulja. Őt nem érdekli Jézus. Nem érdekli őt. Ő csak az érdekli Jézusból, hogy mit tud adni. És amikor rájön, hogy nem azt adja, amire szüksége lenne, akkor szépen lassan a szíve eltávolodik Jézustól. Nem is volt ott. És azon gondolkodtam, hogy hányszor vagyunk Jézus közelében úgy, hogy valamit várunk. Lehet, hogy itt vagyunk a gyülekezeti közösségben, együtt énekeljük az énekeket, együtt mondjuk a zsoltárokat, de Jézusból lehet, hogy nem kell más, csak az, amit adni tud. Majd hirdetni fogjuk most a kötözött sonkákat, hogy kaphatunk. Hát azért csak nem azért járunk gyülekezetbe, csak nem azért vagyunk Jézus mellett, hogy kötözött sonkát kapjunk. Vagy nem azért vagyunk, hogy egy jó társaságot kapjunk. Hát menjünk bármelyik szomszédos kocsmába, megtaláljuk a társaságot. Jézus mellett ott vagyunk, de nem azért, mert ő lenne a fontos, hanem azért, mert az fontos, amit remélünk attól, hogy remélünk attól, amit ő tud adni. És mi az, amiből látjuk azt, hogy tényleg Júdásban ez a lényeg, ez a fontos neki. Hogy a Lukács evangéliumában egy nagyon félelmetes dolgot olvasunk, annak magyarázatára, hogy miért árulja el Júdás Jézust. Azt mondja Lukács evangéliuma, hogy az ördög ment bele. Az ördög ment bele. És azon gondolkodtam, hogy de miért? Hogy mehetett bele? Hogy lehet valamibe beletenni valamit? Hát úgy, hogyha nincs ott senki más. Úgy, hogyha ott nincsen az élő Isten. Nincsen ott Jézus iránt érzett szeretet. Akkor, csak is akkor, ha nincs gazdája az embernek, ha nincsen Istene, ne várjon mást, mint azt, hogy kiszolgálja azt, amit az ördög szeretne tenni, és egy olyan rongy lesz, amit innen oda raknak. Júdás. Kajafás és társai. Ők is látják. Hát olyan informátoraik voltak, nekik is tudtak mindenről. Minden egyes szaváról tudtak Jézusnak. Tudták, hogy ki ő. De mi az, ami őket vezeti ebben az egész helyzetben? Az ősi elvek. Mi így szoktuk, mi tudjuk, mi tisztában vagyunk vele, mi vagyunk az igazság letéteményesei. Nem más, mi egyedül. Ha valaki megmondhatja, hogy mi jó és mi rossz, azok mi vagyunk, és senki más. És nem engedjük ezt a hatalmat át senkinek. Azon is gondolkodtam, hogy itt van ez a papság, itt van a vének társasága, és tudjuk a történetét Izraelnek, és annak a területnek, hogy milyen viszontagságokon keresztül mennek. És azt mondják, hogy hát nem igaz, valahogy összejött ez, hogy templomi kultuszt gyakorolhatunk, még az uralkodó is támogatott minket. Hát jó, itt vannak a rómaiak, de legalább, ami a miénk, az a miénk, és valaki ezt szét akarja rombolni. Hát mit keres itt ez a valaki? Miért akarja azt szétrombolni, amit mi fölépítettünk? Mi az, ami a főpapokat teljesen az őrültségbe kergeti? Az, amikor valaki azt mondja Jézusról, hogy aki azt mondta magáról, hogy a templomot lerombolja. Tessék! A szent templomunkat, ami annyira fontos, amiben, bocsánat, mi annyira fontosak vagyunk, ami nélkülünk nem működik, ami a mi feladataink és a mi irányításunk nélkül nem működik, hát te el akarod venni a kenyerünket, az igazságunkat? Hát álljon meg a menet! Nem engedhetik a saját igazságukat. Nem engedhetik, mert az egzisztenciálisan tenné őket tönkre. Nem engedhetnek a 21-ből. És ott van Pilátus. Csak a hatalom legyen a kezemben. Csak a hatalom. Hát nem azért küzdöttem egy életen keresztül, hogy most egy szerencsétlen galileai ember miatt fog rámenni a karrierem. Hát nem fogom engedni. Hát nem lehet. Hát bármit, csak a hatalmamat el ne vegye senki. Hát mit fogok csinálni? Megyünk a feleségemmel valahova? Elfele? Hát mit teszünk? Mi fog ebből kisülni? Hát nem. Hát a legnagyobb félelme az, amikor megpedzegetik a főpapok, hogy haló, tán nem vagyunk a császár barátai? De te olyan barátok vagyunk, hát cimborák. Azért, hogy a hatalom meglegyen. Mindent azért. Hogy én mondhassam ki az utolsó szót. Hogy élvezhessem a hatalom adta lehetőségeket. És annak az ízét, hogy én parancsolok. És mindenki alám van vetve. Hát azt a császárt, azt elviselem. De milyen csodálatos, amiben én itt élek. Életek fölött döntök. A magam ura vagyok. Hát nem kell az embernek más, nem kell több, csak is ez. Mindent a pozícióért, mindent. Még akkor is, hogyha a feleség azért udasúgja, hogy nagyon nehéz álmom volt az este. Ez egy igaz ember. Te most egy igaz embert akarsz elárulni, vagy te egy igaz embert akarsz kivégeztetni. És aztán Pilátus mossa a kezeit. A nagy Pilátus. Mint hogyha ez bármit megoldana. Lehet, hogy az ő lelkiismereti válságát egy kicsit segíti, de valódi választ nem ad. Testvérek, 4 történet. Olyan jó lenne, ha azt mondanánk, hogy ez nem rólunk szól. Olyan jó lenne, hogyha kimondanánk, hogy egyik sem érvényes ránk. Csak az a baj, hogy mindegyik egytőről fakad, és az pedig biztosan érvényes ránk. Egyetlen egytőről fakad. Mi van mindegyik gyökerében? Mi van mindegyik mögött? A saját példámat hadd mondjam. Nem régen történt velem, hogy nagyon nagy mélységeket éltem meg az életemben. Ha jól tudom, még lelkipásztoroknál is megtörténik. És fogtam egy tollat, meg egy füzetet, és elkezdtem írni. Mert nagyon sokszor történik meg, hogy nem mondom ki, ami bennem van. De rájöttem, hogy ami bennem van, lehet, hogyha leírom, akkor kijön. És az utolsó állapotomban fogtam ezt a tollat, fogtam a füzetet, és elkezdtem írni. És elkezdtem írni mindazt, ami bennem van. Azokat a gondolatokat, azokat az érzéseket, azokat a szavakat, amik bennem vannak. Több oldalon keresztül nem bírtam abba hagyni. Nem lett vége. És ezt most nem képletesen értem, hanem szó szerint írtam, és írtam, és írtam, és írtam. És Isten engedte láttatni azt, hogy mi van bennem. Mi van bennem? A jó tanulóban? A lelki pásztorban? Írtam a sorokat, és a végén ezt írtam le. Én akarok lenni az Isten. Én akarok lenni az Isten. Én akarom megmondani, hogy mi jó és mi rossz. Én akarom megmondani, hogy mi az igazság. Én akarom megmondani, hogy ki mit csináljon. Én. És testvérek, megijedtem. Megrémültem, hogy hát ez van bennem. Hát ez vagyok én. Hát Isten akarok én lenni. És eszembe jutott egy gyors időutazás. És már is ott voltam az édenkertjében, ahonnan minden ered. És ott voltam, ahol az ördög, a sátán ráveszi Évát arra, hogy figyeljet, tényleg nem mehetek egyik fáról sem. És aztán elmegy a beszélgetés odáig, hogy azt mondja az ördög, azt mondja a sátán, hagyjátok a csodába! Hát Isten csak azt nem akarja, hogy ti olyanok ne legyetek, mint ő. Hogy ti Istenek ne legyetek. Hát csak ettől félt. Ezt akarja elvenni tőletek. Hát a tiétek lehet. Hát ti tudjátok majd, hogy mi a jó és mi a rossz. És testvérek, bennünk természet szerint semmi, de semmi jó nincs pontosan ezért. Mert folyamatosan helyet akarunk cserélni az Istennel. Mi akarunk lenni az Istenek. Mi akarjuk megmondani, hogy mi legyen. Védjük magunkat, hogy mindenki elmondhassa, és adja a kis kitűzőket nekünk, meg adja a dicséreteit nekünk. Meg mindenki féljen és reszkessen tőlünk, meg mindenki igazolja azt, amit mi mondunk. Ez a mi hajtó rugónk, ez az, ami bennünket előre visz. Mi akarunk lenni a valakik. Ez hajt bennünket. Annyira szörnyű, testvérek. Isten kimondja, ha esztek arról a fáról, meg kell, hogy halljatok. Belehaltok. Belehaltok abba, hogy ti akartok lenni az Isten, és mégis csináljátok. Szörnyű. És ebben a pillanatban azt mondtam, hogy Uram, nekem rád van szükségem. Rossz helyen vagyok. Nekem rád van szükségem. És ebben a gondolkodásban a KT egyik kérdése jutott az eszembe. És úgy megelevenedett előttem. Annyira egyszerű, és olyan sokszor elmondjuk, hány dolgot kell tudnod a véget, hogy ebben a vigasztalásban, a keresztény életben boldogul élhess és boldogul halhass meg? Mi az első? Hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. És most, amikor a nagypéntek húsvétra készülünk, szokták mondani, hogy rossz hír nélkül nincs örömhír. Ez tényleg így van. ha nem látjuk meg, hogy mi nagy az én bűnöm, és az én nyomorúságom, és milyen nagy az én elveszettségem, és milyen nagy az én Isten ellen való lázadásom, és hogy én vagyok egy ezek közül, az emberek közül, akik halálra adnák Istent, hogyha lenne rá lehetőségük, enélkül nincsen megújulás, nincsen öröm. És testvérek, annyira megnyugodtam, és annyira felszabadító volt látni azt, hogy ki is vagyok. Hogy végre úgy látom magamat, ahogy vagyok. Nem kell elhitetlen magamról, hogy azért van bennem valami jó. Semmi jó nincs bennem. Semmi. Természet szerint, emberként, a zsigereimben, mindenemmel Isten ellen vagyok. És az a csoda, hogy Isten Jézus Krisztusban ezekért az emberekért jön el. Ennek a csodáját éljük át. Mert az evangélium ebben az élethelyzetben, ebben a helyzetben az, hogy Jézus mindeközben ott van. És jelen van. Miközben mindenki azt kiáltja, hogy feszítsd meg, meg keresztre vele, meg nem kell lesz. Jézus tudja. Tökéletesen tudja az állapotunkat. És nem háborodik fel, hogy hát nem hiszem el, nem fogadtok el. Hanem ő tudja, hogy mi nem fogadjuk el. Teljesen tisztában van ezzel. És tudja azt, hogy ez a mi állapotunk a halálunkra van. És ebből akar megszabadítani. Ebből akar felemelni. És ebből akar megújítani. Mert nem úgy van, hogy van a mi elesettségünk, és van a mi nyomorúságunk, és akkor körülbelül majdnem ugyanakkor a Jézus hatalma. Mert ez az egész ünnepkör azért ünnep, mert Isten hatalmát mutatja be a mi elesett állapotunkon. Bemutatja, hogy van valaki, aki hatalmasabb annál, amit mi teszünk. És egyetlen egy döntéshelyzet van még hátra. Egyetlen egy döntés. Amit Isten lelke formáljon ki mindannyiunkban. Ebben a történetben egy rossz döntést látunk. Már mikor először olvastam, akkor valamiért Barabás megfogott. Ez a név maga. Mi a név jelentése? Nem akarok több jelentést tulajdonítani neki, mint kellene. De Isten igében nagyon sokszor látjuk, hogy a név az beszél hozzánk. Beszél valamiről. Mi a neve? Barabbás. Bartimeus történeténél nagyon sokszor elmondjuk, hogy azért ez a neve, mert Bartimeus, Timeus fia. Mi is kideríthetjük, hogy körülbelül mit jelenthet ez a szó. Barabbá, szoktuk mondani, elhangzik sokszor abbá, atyám, édesapám, apa, az apa gyermeke, az apja fia, az ember fia, ott van Barabás, az, akinek azt a nevet adják, hogy az én fiam, az tiszta apja, az apja fia, az igazi, és ott van Jézus, az Isten fia. Egy másik Barabás. Ez a húsvét, ez az ünnepkör mindannyiunkat választás elé állít, hogy melyiket választjuk. Az Isten fia megváltót, vagy választjuk az emberi gonoszságot, választjuk a szívünk szándékát, ami előbb-utóbb a halálba visz. Ezt a döntést meg kell hoznunk. És hozzuk meg. Van rá. rá lehetőségünk, hogy meghozzuk. Isten lelke azért van itt jelen közöttünk most is, hogy jó döntést hozzunk, hogy higgyünk és válasszuk az Isten fiát, válasszuk a megváltó, megtartó Urunkat, Jézus Krisztust, aki a mi istentelenségünket veszi a vállára, és aki meg akar szabadítani magunkat, meg akar szabadítani bennünket saját magunktól. Mert ő szabadító Isten. Négy történet, 4+1 történet, ugyanaz a kiinduló pont. Istenek akarunk lenni. Mi akarunk lenni az Istenek. De ez így nem működik. Ha mi vagyunk az Istenek, magunkra is, meg másoknak is, csak kárt okozunk. Belehal mindenki velünk együtt. És még Isten haragja is van rajtunk. De ha kérünk ebből szabadulást és szabadítást, és választjuk az élő Jézus Krisztust, akkor lesz jövőnk, lesz életünk, lesz örök életünk, lesz nem ilyen zűrzavar, hanem csodálatos közösség az Atyával. Isten adja meg, hogy tudjunk így nekiindulni ennek az ünneplésnek. Amen. Mennyi édesatyánk, dicsőítünk téged, hogy te láttad a mi istentelenségünknek az átkát. Mi nem vettük észre. Nekünk nem tűnt fel, hogy saját magunkat akartuk isteníteni. És te láttad azt, hogy bennünket ez a kárhozatba visz. Dicsőítünk téged azért, a csodáért, amit Jézus Krisztusban megtapasztalhattunk, és átélhettünk, és átélhetünk ma is, hogy te a saját átkos életünkből kiszabadítasz bennünket. Urunk, azért kérünk téged, hogy segíts ezen a mai napon is egy újabb jó döntést hozni, és választani azt az utat, azt az ajándékot, ami a te drága fiadban, Jézus Krisztusban lehet a miénk. Urunk, kérünk téged, bocsásd meg a mi felfúvalkodottságunkat. Bocsásd meg, amikor annak ellenére lehet, hogy a tieid vagyunk, mégis engedtük, hogy mi valakik legyünk. Engedtük azt, hogy mások felmagasztaljanak bennünket, és az egekbe röppentünk. Urunk, kérünk téged azért, hogy taníts minket látni azt, hogy kik vagyunk valójában, és látni és gyönyörködni a te hatalmas irgalmadban és a te hatalmas kegyelmedben. Urunk, köszönjük, és dicsőítünk téged, hogy te vagy a mi Istenünk. Dicsőítünk téged, hogy a mi életünk helyreáll akkor, amikor te leszel a meghatározó, te leszel az uralkodó az életünkben. Urunk, kérünk téged azért, hogy a következő napok, az ünnepnapok lehessenek csodái, csodálatos lehetőségei a te uralmat kiterjedésének az életünkben. Így kérjük azt az imádságban is, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten szabadító igéjét. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze őt, Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amen.